Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
€4 millió értékű az árvíz utáni helyreállítási munkákhoz szükséges eszközöket tartalmazó segélyszállítmányt indított útnak az erdélyi Háromszékre a Katolikus Karitász. A továbbiakban a helyreállítási munkálatokhoz szükséges falszárítógépekkel és egyéb felszerelésekkel, valamint további tartós élelmiszerszállítmányokkal kívánják támogatni a térségben élőket. A Karitász segítségnyújtása az a 1356-os adományvonalon hívásonként 500 forinttal lehet hozzájárulni. Helyzetelemzést és segítségkérő listát kért a magyar kormány a parajdi katasztrófával kapcsolatban Bíró Barna Botond Hargita megyei tanácselnöktől, akit Budapesten fogadott Orbán Viktor. A miniszterelnök a Facebook oldalára feltett videóban azt mondta, így látható lesz, mi az, amiben a magyar kormány kiegészítendő a román kabinet munkáját, segítséget tud nyújtani a magyaroknak. Mindenki úgy érzi, hogy a magyar világ egy darabja került veszélybe, méghozzá úgy tűnik végveszélybe, fogalmazott a kormányfő. Később kiderült, a kormány úgy döntött, hogy megduplázza a közmédia és az ökumenikus segélyszervezet adománygyűjtő műsorában befolyt felajánlásokat. Emberi mulasztás történt Parajdon azzal, hogy a patakot nem terelték el korábban, másfél kilométerrel feljebb, mondta a miniszterelnökséget vezető miniszter a kormányinfón. Gulyás Gergely azt is közölte, Magyarország minden segítséget megad. Emelik a Demián Sándor program keretében elérhető, a kisvállalkozókat segítő 1+1-es program forrását 80-ról 130 milliárd forintra, hangzott el. Digitális fejlesztések, kapacitás bővítése lehet költeni a támogatást. A program összességében így már 260 milliárd forintos, a kifizetések pedig elkezdődtek. A kormányinfon szó volt arról is, hogy Brüsszel a háborút támogatja, de reményt ad például a lengyel elnök választás eredménye. Magyarország valószínűleg céldátummal megemeli a honvédségi ráfordításokat, de továbbra is a békepártjánál, jelentette ki a miniszter. Felhívta a figyelmet arra, hogy Ukrajna és Oroszország háborús propagandája érdekében is újságírókat fizetnek Magyarországon. A Pride ügyében pedig szóba került, a magyar kormány a gyermekvédelmi törvénynek érvényt fog szerezni, ez a legfontosabb, nem a szexuális kisebbségek üldözése. A rendőrség a Pride-ra felajánlotta a Kincsen parkot, emlékeztetett Gulyás Gergely. A csütörtöki törvényalkotási bizottság napirendjéről leveszik az átláthatósági törvényt, és nem hoznak döntést a nyár előtt a kérdésben, nem szavaz erről az országgyűlés, mondta az Indexnek a Fidesz frakció vezetője. Kocsis Máté szerint a frakció egységes abban, hogy a szuverenitás védelmére jogi eszközöket kell alkalmazni, de még vita van azok konkrét formájáról. Épülhet a reptéri gyorsasút, valamint az új kargórepülőtér, jelentette be a nemzetgazdasági miniszter még kedden. Nagymárton arról számolt be, mindkét beruházás koncessziós formában valósulhat meg, előbbi 1 milliárd, utóbbi 400 millió és 1 milliárd euró közötti értékben. Hozzátette, a pályázatokat fél éven belül kiírják. Azt is közölte, a Ferihegyi repülőtérre vezető gyorsasút másik végállomása a nyugati pályaudvaron lenne. A beruházás a meglévő vasúti szárnyvonalakba kötné be a reptéri gyorsasutat. Magyarországra helyezi át a paksi bővítéshez kapcsolódó nukleáris irányítás technikai részlegét a Siemens Energy, jelentette be a külgazdasági és külügyminiszter. Így az eredeti tervek szerint valósulhat meg az új atomerőművi blokkok építése. Szijjártó Péter arról számolt be, a Siemens áthidaló megoldásként döntött a székhely áthelyezéséről, miután így az előző berlini kormány engedélyének hiányában a magyar hatóságok dönthetnek a felhasználásról. A pünkösdi hosszú hétvége foglalásainak régiós összesítéséből kiderült, hogy a magyarok körében a Balaton térsége számít a legnépszerűbb hazai turisztikai régiónak, az összes foglalás 24,3%-a a magyar tenger térségébe szól, a szállás.hu szálláskereső foglaló oldal adatai szerint. A városok között Siófok vezeti a toplistát, amelyet Gyula, Szeged, Eger és Balatonfüred követnek. A Balaton vízhőmérséklete ma már átlagosan 1,7 fokkal magasabb, mint 2000-ben, és a változás üteme folyamatosan gyorsul a Hurrem Balatoni Limnológiai Kutatóintézet tanulmánya szerint. Az utóbbi 3 évtizedben a Balaton vize 3-szor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig gyakoribbá és intenzívebbé váltak. A klímaváltozás nem csak a víz melegedését hozta el, megbillenhet az évszakos ciklusokra épülő ökoszisztéma, nő az oxigénhiányos időszakok és az algavirágzások kockázata, és megjelennek a melegkedvelő inváziós növényfajok is. Végül az időjárásról. A folytatásban majd általában derült vagy gyengén felhős lesz az ég, de a fölénk érkező szaharai por miatt szűrtebb lehet a napsütés. Csapadék nem várható, a szél sok felé megélénkül. A hőmérséklet a reggeli órákban 16-18, napközben aztán 33-34 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Eljött rég, marad a kép, mi a múltból átjár nálad a menedék. Van ez a kép, ami eljön még. Van, amit a végén értesz tisztán, úgyis rendben van. Van az úgyis, hogy bárcsak tudnék veszteni okosan. Hol az a kép, amit vártam rég. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged üdvözöl ma a hajnal, magad a pont, ide képzeled. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged üdvözöl ma a hajnal, magad a pont, ide képzeled. Nézed, ahogy a földön fekszem, mindent elmondtam. Dönteni kell jól és rosszul, cselekedj még jobban. Tisztul az ég, épp nem jártam még. Rögtön láttad a szívem mélyén azt, amit más még nem. Ahogyan az érzés átjárt, akkor ugyanúgy emlékszem. Kézben a kéz, érzem, hogy hazatérsz. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged üdvözöl ma a hajnal, magad a pont, ide képzeled. Gyere, itt jobban várnak a vártnál, főszerepben a képzelet. Téged
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Dicsőítessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm női műsorunk minden kedves hallgatóját. A mikrofonnál a mai adás szerkesztőjét, Farkas Erzsébetet hallják. Ha tehetik, töltsék velünk együtt a most következő közel fél órát. A Szent István Rádió mikrofonja előtt szeretettel köszöntöm Görög Ivolya protokoll szakértőt, írót. Köszönöm szépen, hogy a rendelkezésemre áll.
Én köszönöm szépen a figyelmüket.
Hamarosan a Miskolci Művészetek Házában előadása kezdődik. Előadás előtt ültünk le egymással beszélgetni. Előadásának címe pedig Hitelesség, Európaiság, Protokoll. Mindhárom fogalom érdeklődésre tarthat számot, és szerintem aktuális fogalmak most a 21. században. Nos, miről is lesz szó az előadásában?
Hát a cím nagyon jól takarja, mert bármilyen szerepet töltök be, legyek én bolti eladó, vagy vállalatvezető, vagy politikus, vagy bárki, abban a szerepben hitelesnek kell maradnom. Ha bemegyek egy boltba, és nekem az eladó kislány rágógumizik, akkor az nem hiteles, mert ő nekire velem kell foglalkoznia. És a hitelességünk köz meg azért nagyon kell az európaiság, mert ez egyszerűen több száz éve rakódik le belénk. Ha akadjuk, hanem ezt mi tudjuk. Hogy most előre engedni az ajtón, vagy nem, mindenkiben fölmerül, még ha nem is jól csinálja meg, a gondolat fölmerül benne. Ez a rendező elv az egész világon. Én tanulja voltam annak, hogy még Amerikában, ugye a laza Amerika is, egy diplomata halál pontosan az európaiságot tartja be, mert ez a nemzetközi mérőeszköz, tehát az európai szokásokat vette át az egész világ. Vagy például, hogy japánok ugye nem fognak kezet, csak hajlonganak. De egy japán üzletember, hogyha kikerül az üzleti életbe, megtanulja, hogy kezet kell fogni. Mert európaiságban azt tartjuk, tehát az európaiság ezért kell. A protokoll meg tulajdonképpen egy kicsit ilyen félrevezető cím, mert inkább viselkedéskultúra. A protokollról is lesz szó, lesz elnökségi ültetési rend, tárgyalásról is lesz szó, de alapjában inkább a viselkedéskultúra az, ami fontosabb ehhez az egész hitelességünkhöz.
Ha már a hitelességet említem, jól hangzik ez a kifejezés és fogalom, hogy hitelesség. Na de a mai világban ki is tekinthető hitelesnek?
Az, aki nagyon tudja, hogy egy másikkal kommunikál, akkor azért kezd el vele kommunikálni, hogy meggyőzze, rábeszél, tehát valami pozitív célral kezdünk el, tehát semmiképpen nem lehet durva és nem lehet agresszív senkivel szemben. Én azt mondom, hogy a hitelességhez nagyon kell az, hogy a másik engem elfogadja, mert akkor ő engem már hitelesnek tart, és ezért, hogy én ezt elérjem, toleránsnak kell lenni. Tehát nem szabad mindjárt leszidni valakit, hanem próbálni kell keresni egy közös nyelvet. Tulajdonképpen a protokoll az egymás tiszteletét is jelenti. És a hitelességünk az az kell, hogy másik engem elfogadjon, és nagyon egyszerű, nekem is úgy kell viselkednem.
Egy európai ember milyen ember? Milyennek mondható? Hiszen az európaiságról is fog beszélni. Milyen jellemzőket, jelzőket tudnánk megfogalmazni az európaiságunkkal kapcsolatosan?
Vannak nagyon régóta, több száz éve bennünk rendező elvek, ugye a nőtisztelete, például ajtón előengedni. De én azt már elmondom, hogy nem mindig kell előre engedni, mert egy kocsmába, büfébe, prektronázba, tehát nyilvános helyre, oda a férfi lép be elsőnek. De ennek is nagyon régi gyökere van. Tehát előbb az ember ilyen régi illemtankönyveket, tehát aranyosak, nekem van egy csomó ilyen több száz évesek, és az is már a nő tiszteletét már elmondja. Például érdekesség európaiság, hogy ugye régebben a nőnek az étteremben a férfi kihúzta a széket, alátolta a széket. Én ezt már nem várom el. De amit elvárok, hogyha bemegy egy pár egy étterembe, akkor a férfi ne üljön le, hogy na, leültem, anyukám ülete is, hanem várja meg, amíg a nő ül le elsőnek. És ez mindenkiben benne van, tehát valahol mindenki érzi ezt a fajta gyökeret, hogy a másik tisztelete a másikhoz való hozzáfordul. És ami meg érdekesik az európaiságban, hogy az életünk, ahogy fejlődik, technika és minden, ahogy fejlődik, ugye nagyon sok olyan informatikai dolog jött be, hogy mit tudom én, videókapcsolatok, mobiltelefon használat, egyebek, hogy abban is az európaiság számít. Mert ha becsöngetek valakit egy lakásba, azzal kezdem, hogy jó napot kívánok, görögi bolya vagyok, nem? Mobiltelefonnál fölhívom, akkor jó napot kívánok, görögi bolya. Ugyanúgy be kell mutatkozni, mert elkezdtek vele majd beszélgetni. Tehát az európai gyökerek az a modern technikában is valahol nyomon kell, hogy követődjenek.
Ha már megemlítette az éttermet, az étteremben előre kell, hogy engedjék a hölgyeket az urak. Ez a illemszabály, ha bejárattál.
Igen, azaz, mert ugye bent veszélyhelyzet lehet, és akkor előre engedni, onnan viszont már ugye a nő mellett megy, és ha minden jó megy, akkor egy pincér kíséri őket egy asztalhoz. Egyébként, hogyha ez nem nyilvános hely, akkor kell előre engedni a nőt, vagy azt a fölé rendeltet, ha én felém nyílik az ajtó. Mert ha én tőlem elfele nyílik, akkor nem kintről gebeszkedek benyújva a karomat, hanem belépek, és belül tartom neki az ajtót. Egyébként meg az régi illemtankönyv egyik azt írja a nagyvilági hölgy tanácsai, hogy urinő nem fogja meg a kilincset. Hát jó sokáig kinnekben maradnánk, de hogyha egy férfi nekünk kinyitja, akkor azt megköszönjük. És nem tudom, mennyi időnk van, de egy aranyos eset volt, Diana hercegnőt fogadta Antal József. Ugye akkor protokoll főnök voltam, és én kísértem fel Diana hercegnőt, meg volt adva, hogy 20 perc, 20 perc után benéztem, miniszterelnököt megkerestem, a szememmel borintottam, ő vette a lapot, és kijöttem. És utána láttam, hogy a fénycsíkba az ajtó alatt, hogy ott állnak az ajtónál, és nem jönnek ki. És akkor halkan benyitottam, és mind a kettő megkönnyebbült, mert Antal József nem akarta kirakni az ajtónál, Diana meg nem fogja meg a kilincset. Tehát ez csak egy érdekes eset volt, hogy ha akkor nem megyek be, tám még mind a kettő élne, adná az Isten.
Köszönjük szépen önnek ezeket az életből vett példákat, és valóban ezzel tudjuk jól illusztrálni, hogy hogyan is működik az illem és a protokoll. Apropó, ha táncos rendezvényre megyünk, és ülünk az asztalnál a partnerünknél, illik a partnernek felkérni bennünket és megtáncoltatni. De először mindenképpen a partnert, majd utána az asztalnál helyet foglaló többi hölgyet is?
Erről beszélek, ugye, ahogy most is mondta, ezt mindenki tudja. Tehát elsőnek a saját párját kell fölkérni. Amit azon kevesen tudnak, és ez régebbi gyökerű, azért nem nagyon frissítettük föl, hogy amikor oda megy idegen férfi, akkor tulajdonképpen a férjétől kérje el a feleséget egy táncra. És még amit sokan nem nagyon tudnak, hogyha egy nő nemet mond, akkor ott egy darabig nem szabad táncolni, akkor mással se szabad elmenni. Csak majd a következő táncnál.
Régen voltak ugye ezek a kis tánckártyák, hogy kinek melyik úrnak adja a bizonyos táncokat.
Hát azért ezt úgy megnézném egy ilyen sztoribába, hogy ez hogy működik, hát nyilván, hogy ez már nincs. De ahogy mondom, hogy ezt mindenki valahol alapjaiban érzi. Ami viszont érdekes ez a mostani bálé dolognál, hogy régebben az, hogy egy nő magában menjen el, föl nem merült, mindig kísérő kellett. Ma meg már szingli világ van, tehát ma elmehetnek a nők is egyedül, de azért általában barátnővel mennek. És ilyenkor a férfi odaléphet hozzájuk és fölkérheti, és nem kell meglepődnie, hogyha a nő nem akar táncolni, tehát nem biztos, hogy mindig kell.
Engem mindig foglalkoztatott ez a kezit csókolom kifejezés. Olyan szép köszönési forma ez, amelyet egy férfi megfogalmaz egy nővel kapcsolatosan, ha így köszön neki. Na de mennyire illedelmes dolog az, hogy az úr megcsókolja a hölgy kezét, akit nagyon tisztel.
A kézcsók önmagában nagyon-nagyon régi szokás, a tiszteletet fejezi ki, ugye, ahogy 1000 éve is ugye az egyházfőknek kezet csókoltak, vagy fölé hajoltak, utána a királyok átvették, aztán a felső polgári körök átvették, és a mai napig is ez megmaradt. Csak azt kell tudni a férfiaknak, hogy ez a fajta kézcsók, ez a tiszteletre méltó nőnek jár ki, tehát nem mindenkinek. Anyósának kijár, de üzleti partnerének már nem jár ki. Tehát nem kell kezet megcsókolni, másik pedig maga a technikája, hogy a nő nyújtja a kezét, a férfi fordítja a kéz fejét, hogy a nőnek, hogy megemelje, maximum a nő melléig emel, és utána fölé kell hajolnia. Tehát nem rángatja föl a férfi, hanem fölé hajol, és nem érinti meg az ajkaival, csak a fölé hajlás, az gyönyörű szép benne. De hát ugye a helyi szokás az mindent fölülír, és nálunk Magyarországon rácuppantanak, és akkor nem akkor kell törülgetni, meg kell várni, míg elfordul ez. Csak mindig mondom a lányoknak is. És a férfiaknak mondanám, azért ne kezdjék el, hogyha a társaságban egy nőnek kezet csókolnak, akkor már mindnek kezet kell csókolni. Tehát nem kell, rá kell nézni, tisztelettel bólintani, köszönni, de nem kell ez a kézcsók. Tehát ez régebben szokás volt, ma már csak tényleg az anyós, meg barátnő nagymamája, tehát más műfajnak jár ki.
Ha illedelmesen akarunk viselkedni, találkozik egy férfi és egy nő, még nem ismerik egymást, hogyan illik bemutatkozni, kinyújtja kinek a kezét, mik az alapvető illemszabályok?
Egyébként ezt is nagyon sokan tudják, ám csak nem tudják, hogy jó tudják-e. A férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Tehát egy férfi ne kezdje kéznyújtással. Egy kivétel van, hogyha én megyek valahova nőként, és én egy férfihez megyek tárgyalni hivatalos alkalommal, akkor a fogadó fél a férfi nyújt kezet, mert én fogadlak téged. Egyébként pedig magánalkalmakkal a férfi mutatkozik be, és a nő nyújt kezet. Ha meg egy fogadáson van, üzleti életben nagyon sok ilyen fogadás van, és oda meghívják a nőt, üzletasszonyként hívják meg, és meg akar ismerkedni egy férfivel. Oda lép hozzá, hogy mit szól, milyen szép ez a terem, szépek ezek a virágdíszek. Igen, hölgyem, egyébként engedjen meg, Szabó Dávid vagyok. Jó napot kívánok, Görögi Bolya. Tehát a nő ne menjen kinyújtott kézzel, ne rohanja le azt a férfit, hogy Görögi Bolya vagy ott infarktust kap, hanem megszólítja, és a férfi mutatkozik be. Tehát ma már lazult ennyire a világ.
Mi a helyzet a tegeződéssel? Ugye megisszuk a pertut, ki kinek ajánlhatja fel, hogy tegeződjenek?
Hát szerintem ma már az, hogy megisszuk a pertut, az már ritkán van, tehát ma már nem isszák meg, hanem csak úgy elkezdik. Ezzel kapcsolatban ez nekem egy nagyon fájó pontom, és a nyelvészek is mondják nekem, hogy nincs igazam, mert ma már mindenki mindenkit tegez. De engem ez rosszul érint. Tehát nekem például bemegyek egy svéd bútoráruházba, engem az áruház ne tegezzel le valahogy a belső hang. És amikor a fiatalok mondják, hogy de most mindenki tegeződik, mondom, maga engem letegezne? Azt mondja, hát nem. Mert a belső hang tudja, hogy egy idős nőt nem tegezek le. Tehát a tegezésnél megvannak bennünk a gyökerek. Azonos neműeknél az idősebb kezdi el. Ha meg van férfi és nő is, akkor meg a nő kezdheti el, egy férfi nem tegezhet le egy nőt.
Akkor sem, hogyha a hölgy fiatalabb?
Nem. Nem, tehát a más a családon belül azt nem érintjük, az más. De egy munkahelyen azt mondja az vezérigazgató a fiatal kolléganőnek, hogy szerbusz, nálunk tegeződünk, akkor az a válasz rá, hogy hát nagyon megtisztelő, köszönöm szépen, én is fel akartam majd ajánlani. Tehát megüzenni a kolléganővel, hogy szólj már neki, hogy kezdje el, azt a nő kezdheti el. Tehát az, hogy tegezhetlek, ez már tegezve van mondva. Először azt a nő kezdheti el. És igenis nekünk nőknek tudni kell ezt kivédeni, hát akárki ne tegezzen le bennünket. Az egy közelebb engedés. Tegezve sokkal hamarabb az ember kimond olyan dolgokat, amiket nem kellett volna kimondani. Tehát a tegezésnél az egy közelengedés, és ma már nem. Megint van egy aranyos sztorim. Otthon elromlott a wifim, és jött az informatikus gyerek, ugye 25 éves szépen felöltözve, hát informatikushoz képest, leül a székbe, a gép, és odafordul hozzám, hogy tegeződhetünk. Én majdnem elájultam, és az a rájöttem, hogy az a fiatal ember ez nem tanult meg magázódni. És neki, hogy egy öreg asszonynak elmondja azt a wifit, plusz még magázódva, ez neki már itt sok lett volna, úgyhogy mondtam, hogy persze tegeződjünk. Az a baj, hogy az a szülők sem tanítják majd a gyereket arra, hogy nem lehet letegezni akárkit, mert könnyebb ráhagyni. Meg óvonénit letegezik, óvonénit ugye az tegeződős, de iskolában már nem tehetik ezt meg, és a gyerek fog ott állni, hogy eddig lehetett, most miért nem. Tehát a szülőnek a dolga, hogy elmagyarázza neki, hogy nem mindenkit lehet tegezni.
Másik fontos téma, ami manapság hát részben előfordul ugye a születésnapoknál és névnapoknál, az a bizonyos virágadás ceremóniája. Kinek illik adnunk virágot, milyen virágot illik adnunk? Egyáltalán véleménye szerint szakemberként hogyan látja ön? Van még divatja a virágküldésnek, a virágadásnak?
Hát hogy ne lenne, hát a virág az minden nőnek örömet okoz a virág. Olyan nincs, akit ezzel meg lehetne sérteni. És hogy virágküldés, ezt aranyos, hogy mondta, mert ha engem meghívnak lakásra, ebédre vagy vacsorára, asztalnál ülő alkalmakor, akkor illik előre küldeni azt a virágot, hogy a házi asszony nyugodtan ki tudja bontani, vagy egy vázába, tehát kényelmesebb, persze mi visszük, és ilyenkor, hogyha például nőként vagyok meghívva valahova magam, akkor én is vihetek virágot. Ha férj és feleség van meghívva, akkor nyilván a férj viszi a virágot. De önálló nőként is lehet egy nőnek adni virágot, csak ezt nem szabad átadni papírba. Ez egy zörgő-börgő tárgy. Ez a körbekrep papír, amit most divatabban már igen, de teljesen zárt csokrot nem adhatunk át. Meg hogy mi legyen a virág. Ugye rengeteg virágjelkép volt régebben, ma már nem nagyon van. Megmaradt a lilium, ugye a szüzesség jelkép, ugye a Szűz Mária, a Szent Margit, tehát azt ne adjunk az anyósunknak. Meg a vörös rózsa, az meg az érzelmi függőség. Tehát vörös rózsát is csak olyannak, akinek valóban érzelmi kapcsolatunk van vele. A másik pedig, hogy hány szál legyen. Hogyha csak egyfajta, tehát csak szegfű, akkor számít, akkor 11-ig páratlan, 12-től páros. Hát mondjuk, ha évfordulós, akkor persze annyi szál lehet, de alapjaiban ez a szabály. De ha csokor vegyes virág, akkor nem számít, hogy hány szál. Akkor a kompozíció számít. Hát vannak ezek a kis divatos gömbölyű kis barokk csokrok. Hát az ember nem számolja meg darabra, hogy hány szál van benne. Tehát a vegyes cukornál nem számít, hogy hány szál van benne.
Vágott virágot vagy cserepes virágot illik adnunk?
A vágott virág az ajándék, a cserepes virág is lehet mostanában talán természetvédelem minden miatt, de annak szabad olyat adni, akinek tényleg otthon is van, tehát ne gondot okozunk vele, kaktuszt meg csak annak, aki a kaktuszt gyűjti, mert az különben elég sértő lehet. A cserepes virágot az persze ilyen kis kaspóba kell adni, tehát nem csak úgy abba, amit a bolt alá tesz papírt, hanem az valami kaspóba illik átadni, és a cserepes virágot az lehet zárt papírba, vagy pláne lenne, hogy megsérüljön, az lehet.
Valamint annak is jó, hogyha utána járunk, hogy mi a kedvenc virága az adott személynek, és akkor a kedvében járunk azzal, hogy a kedvenc virágával ajándékozzuk meg.
Hát ez természetes persze, úgyhogy ez külön nagyon jó. Most nekem pech, az én barátaimnak azért van pech, mert nekem a sárga nárcisz a kedvenc virágom.
Hát elég nárcisz, nehéz
az neked
beszerezni.
Már nem nagyon lehet beszerezni.
Önre tekintek, és természetesen beszélnünk kell az öltözködésről is, szépen elegánsan ül itt velem szemben, természetesen egy protokoll szakértő, hogy is ülhetne másképp. Nagyon fontos, hogy a bizonyos helyzeteknek és eseményeknek megfelelően öltözködjünk. Szeretném erre különösen is kihegyezni a kérdésemet, mert úgy vélem és úgy látom, hogy kevés ember adja meg manapság az adott eseményeknek és rendezvényeknek a méltóságot öltözködésében is. Ön hogyan látja ezt?
Tudja, ez úgy van, hogy jó ízlést nem lehet tanítani. Amik most nagyon divatosak, hogy legyen stílusa, de az meg azért veszélyes, mintha valaki 20 éves korában eldöntötte, hogy a bőrruhás roklédi, de most már 70 éves, akkor az úgy nem stimmel. Én egy szóra esküszöm, öregasszonyos lesz a szó, de nagyon sok mindent kifejez az elegancia. Az nem pénz. Hát sokszor látjuk, hogy valamilyen celebeket, hogy több millió forintos cucc van rajta, és mint a tehénen a gatya úgy áll. Tehát én azt mondom, turkálóból vett szoknya, blúz, egy sál, és elegáns. Az elegancia bentről kifele jön, az tartás kérdése. Elegánsnak kell lenni, és nem pedig méregdrága cuccokat magunkra aggatni. És az elegancia megkívánja azt, hogyha lemegyek a piacra is, farmer meg egy pólóba, de a pólóm ne legyen fótos, ne legyen ételfolt rajta, vagy ne szakadjon el, tehát meg hogy ne legyen agyonnyugt rajta. Az a farmer póló is lehet, úgyhogy elegánsan álljon rajtam, ne szana szétnyúlva. Az elegancia az bentről kifelé jön, és a másik, ami nagyon veszélyes manapság, ez, hogy szexi legyen. Na most én nem akarom a hallgatókat megmondani, de nekem az a szó, hogy szexi, az más szokott jelenteni. És most mindenre a szexit mondják rá. És nagyon sok fiatal lányom meg látom, hogy az alakja se engedi meg, és mégis elől-hátul kivágott, hasa ki van, mindeneki van, az eleganciát távolról se ismeri. Tehát lehet egy elegáns és szexi, de nem hasamig van kivágva az a ruha, nem csak egy kicsit mélyebben, de elegánsan, mert egy gallér mondjuk ráhajlik. Tehát az elegancia az a rendező elv, és ezt nem győzem eleget hangsúlyozni.
És legyen olyan kedves, akkor mondjuk el a hölgyek és a férfiak esetében is azokat a fontosabb jellemzőket, fogalmakat, amelyek elegánssá tesznek egy hölgyet, és elegánssá tesznek egy urat.
Hát egy férfinél nagyon kéne tudni, hogy ha egy üzletember vagy raktárba rohangál, mert olyan boltja van, amit ott, tehát nem, nyilván nem öltönyben csinálja, farmerben meg egy sötétebb fűzős sportcipőbe csinálja, de ne póló legyen rajta, hanem ing. Farmer és ing, és akkor már elegáns. Tehát apróságokon múlik. Egy nő pedig valami három legyen rajtunk, tehát egy szoknyablúz, egy sáz, nadrág, egy pulóver, egy kitűző, tehát valami hármat hordjunk, de ezt mindenkinek magának otthon meg kell nézni, és ami fontos, hogy amikor azt mondja a tükörbe, hogy jó lesz ez bentre, akkor maradjon otthon táppézen. Hanem ehhez tudnom kell, hogy nekem ott zajlik a fél életem. Tehát, hogy nekem öröm legyen. Meg a másik, ez a munkahelyi papucs. Hát ettől én rosszul vagyok. Ez a megyek már, lemosom a csempét, meg... De nem, benti cipő, mint műfaj, más a tartás egy papucsban, nem elegáns, hanem összeesik a válla, begörbül a dereka. A benti cipő, abban van tartás. És egy tartás van rajta, akkor már nem nézik meg azt, hogy mennyibe került rajta az a húz vagy az a szoknya.
És nem utolsó sorban fontos, hogy játszunk a színekkel, tudjuk használni a színeket, mert olyan jó, hogyha valakire ránézek, és olyan a személyiségéhez illő színeket visel.
Igen, valamennyi szín legyen. Például én nagyon szeretem a piros-feketét, de lefelé sötétedünk, tehát piros szoknya az már nem. Piros blézer, fekete szoknya, az már jó, de ez piros, lefelé ne legyünk pirosak. De ha valaki van, de mit tudom én, egy sötétkék ruha, azon lehet nyugodtan egy vaníliasárga kitűző, vagy egy aranyjal átszőtt, mit tudom én, piros kabátocska. Tehát egy színport legyen rajta. Túl sok azért ne, de egy lehet rajta. És hogy mi áll neki jól, ez persze megint fontos. Vannak ilyen színszakértők is, hát azt ő rájuk bízom, mert én szerintem az embernek a jó érzése, hogy mit vegyek fel, azért reggel a tükörnél eldől. Meg a rendezettség, az ápoltság nagyon fontos. De az erős tesszag ugye negatív, de a túl erős parfüm is, az is negatív. Tehát ezek a buta reklámok, hogy egy aftershave-vel az egész utca utána fordul, az nem elegáns, az közönséges. Tehát egy kevés parfüm, vagy egy kevés illatszer, tehát nem kell nagyon szagosnak lenni, és ápoltság, kézápoltsága mennyire fontos. Ugye a csillogó férfi cipő, hát attól én elgyengülök, egy férfi csillogó cipőbe, és én már mindent elhiszek neki, az ápoltság, a cipő állapota, a haja, hogy néz ki, hogy a keze ápoltsága, ezek mind, és az európai ságra visszatérve, ez valahol oda át a lajtán túl, ezt elsőre észreveszik. Nálunk olyan megbocsátó, hogy hát ilyen üssekő, de ez valahol oda át, azért nagyon mérik, és nagyon észreveszik. De az ápolatlanságra arra nincs mentség.
Köszönöm szépen önnek, hogy megemlítette, hogy mi az, amit először mondjuk észrevesz, vagy ami fontos önnek. Valóban erre lettem volna kíváncsi, hogy mik azok a fontos kritériumok, amivel mindenképpen rendelkeznünk kell, hogyha illedelmes emberként akarunk jelen lenni a mindennapokban.
Hát a leges-leges legfontosabb az a pozitív az kifejezés. Tehát mosolyogni a másikra. Nem az, hogy fáj a fejem, az senkit nem érdekel. Tehát eleve, ha kezdek valakivel beszélni, én sugározzam azt, hogy örülök, hogy látlak. Mert ha nem, akkor is. Tehát ott vagyok. Hogy én pozitívat sugározzak, és a másik is pozitívvá válik. Éppen most kaptam egy levelet, hogy van egy a lépcsőházban náluk egy fiatal ember, aki soha nem köszön, és mindig csak úgy húzza az órát. Hát mondom, akkor nézzen rá, álljon meg egy másodpercre, és mosolyogjon rá. És nézze őt. És ugye bevált, mert akkor ráköszönt. Tehát a pozitív arc az kihozza azt, hogy én valakivel akarok-e kommunikálni, vagy nem. Az első az arc és a szemjáték, ennél nincs fontosabb. És a másik pedig, hogy egészében ránézve, persze én toleráns vagyok, én sok mindent megbocsátok, de az ápolatlanságot azt nem. Tehát ha valaki rosszul öltözik, Istenem, hát ilyen, hát nincs ízlése. De ha piszkos a körme, be van szakadva az a körömlap, le van esve egy műkörme, tehát amikor azok már nekem olyan jelek, hogy igénytelenség, és azt nem szabad megengedni magunknak.
Javaslom, hogy beszélgetésünket fejezzük be ott, ahol elkezdtük. Hitelesség, európaiság, protokoll. Mit szeretne ezen a miskolci előadáson most átadni a miskolci közönségnek? Milyen fontosabb információkkal hát, készült?
Azt talán, amit Márai Sándor mondott, hogy a műveltséget nem csak a könyvek mentik meg, a műveltséget a köznapok apró reflexei mentik meg. Tehát amikor az ember művelten viselkedik, az nem az, hogy hány osztályt végzett, hanem az, hogy a másikhoz hogy áll hozzá.
Köszönöm szépen a beszélgetést Görög Ibolya protokoll szakértőnek, írónak. Örülök, hogy találkoztunk. További életéhez jó egészséget és a jó Isten áldását kívánom.
Nagyon szépen köszönöm.
Kedves hallgatóink, ezzel mai női műsorunk végéhez értünk. Köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Farkas Erzsébet. További kellemes rádiózást kívánok önöknek. Viszont hallásra.
Like my heart always knew, no matter where it was, it always found you. When I was lonely, when I was sad, thought about you and it pushed me ahead. Now I'm just wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. And now I just wonder if you felt it too. Cause you're in my nowhere to be and no one to talk. Cause how could anyone understand when loving you just doesn't make sense? And so I'm wondering, what could I do? How could I say it's always been you? You made me smile when nothing could do. Now I just wonder if you felt it too. Cause you're in my heart, can't
you out of there, I'm falling apart, trying to accept that it's not a movie where we collide. Now I just can't say goodbye.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
Közelkép. Portréműsor a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, Erdődi Gáborral beszélgetünk a hallássérültek pasztorációjáról.
Említette azt nekem, hogy anyanyelve a jelelés.
Az én szüleim hallássérültek voltak, és túl azon, hogy a halló társaimtól is megtanultam beszélni, tehát azért mégis az ember édesanyja hallássérült, akkor az anyanyelve is a hallássérült. Különben a népszavazásnál is azt ígszeltem be, hogy anyanyelve hallás, jelnyelv, mert volt erre lehetőség.
Beszélgessünk egy kicsit a katolikus hallássérült pasztorációról. Mit akar az elnevezés tulajdonképpen?
Az, hogy katolikus, az, hogy a hallássérülteknek szól, és hogy a pasztoráció az a lelkipásztori szolgálatra utal, tehát papi vezetése van, de szorosan együttműködünk, mint az egyházban mindenki a kedves hívekkel. Hát amire így gondolni kell, gyakorlatilag ugyanolyan a hallássérült pasztoráció munkája, mint egy plébánia. Itt is vannak misék, hittanórák, esketések, temetések, első áldozás, keresztelés, ehhez hasonló hitoktatás. Hát ugyanazt végezzük, mint egy plébánián. Az egy kicsit a nehezebb, hogy itt többszörösen hátrányos emberekről van szó, és az ők pasztorációjuk is, meg a velük való foglalkozás is többszörösen hátrányos helyzetből indul. Tehát például a hallássérülteknek gondjuk van a szókincsel. És ha ez így van, akkor gondolhatjuk, hogy a Szentírás üzenetét azért nem olyan egyszerű átadni. Tehát a jelnyelvben is mi például a legegyszerűbb szinonímáját használjuk a szavaknak. Tehát mondjuk, szoktam mondani a hasonlatot, hogy például ajak, száj, esztendő, év. Ugye? Hiába mondom én szóban azt, hogy esztendő, a jel az év marad. És ehhez hasonló dolgok. A másik nagyon érdekes dolog, ami akár jó is és rossz is, hogy hallássérülteket nagyon könnyen meg lehet szólítani, mert ugye a nehéz sorsuk miatt, vagy pont azért, mert állandóan ránk szorulnak mi segítségünkre, ha bár nagyon okosan, önállóan is tudnak boldogulni, de tulajdonképpen igazából mindig valamilyen formában a halló embereknek segíteniük kell. Akár odafigyelni arra, hogy például lassan beszéljenek hozzájuk. Fölöslegesen kiabálni. Esetleg mondjuk egy nagyot hallóval lehetséges, de vicces, amikor anyukám elmegy a tüdőszűrésre, és mondom előre is a hölgyeknek, hogy nem kell kiabálni, mert úgyse hall semmit. Csak mutogassanak meg, hogy hova menjen, mit csinál, amúgy is már százszor volt, tudja. És akkor ennek ellenére azt hallom, hogy becsukódik az ajt, csókolom, tessék nevetkőzni, ugye? Ugye ez így aranyos, mert ők megszokták, hogy így bánnak velük, de ilyen szempontból ez egy nehézség, hogy hirtelen nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Éppen ezért nekik nagyon sokkal nehezebb az élet, mint gondolnánk. Sokszor tapasztalnak bizalmatlanságot, sokszor leértékelik őket, és sokszor az a gond, hogy mivel nem tesznek szert megfelelő szókincsre, az elhelyezkedésük is nehezebb. Éppen most beszélgettünk egy ilyen képzési programmal kapcsolatban arról, hogy nagyon sok mindent nagyon jól megtanulnak, tehát kézügyességük, a figyelmük sokszor jobb, mint egy halló testvérüknek, mert nagyon megbecsélik a munkájukat, és nagyon igyekeznek. Például láttam ilyet, meg van visszajelzés például ilyen kereskedelmi cégeknél is, hogy jobban megbízhatóbbak az talán nagyon furcsán hangzik, pont azért, mert annyira aggódnak, meg annyira igyekeznek, hogy helytálljanak, hogy alig van kifogás a munkájukkal kapcsolatban. Nekik minden nagyon nehéz. És ugye ezért nagyon fontos az, hogy ők számítanak ránk, bíznak bennünk. Sokszor olyan alázatosak, mert megelőlegezik azt nekünk, hogy mi segíteni fogunk rajtuk, és picit többet tudunk, mint ők. És ezt nagyon érezni. És nagyon hálásak, mert hogyha mindezeken túl szeretetet kapnak, odafigyelést, akkor azért sokszor jobban hálásak, mint egy úgymond halló ember, mert mi valahol már végén már hozzászokunk ahhoz is, hogy szeretnek minket. Tehát ez egy nagyon fontos dolog, hogy ebben teljesedik ki. És a pasztorációnak pont ez a feladata, hogy ezeken az emberi vonulatokon keresztül mégis Krisztus örömhírét adjuk át, hiszen az egyháznak mindenkit meg kell szólítani, a hallássérültek sem lehetnek kivételek. Ugye például a rádió egy olyan ága a médiának, amit ők sose fognak hallani, tehát ők inkább interneten, és hát nagy nehezen valahogy a televízión keresztül tájékozódnak, de ott is ugye vannak még igencsak elmaradások. És hát ahogy mondhatjuk, a WHO arányszámai alapján itt Magyarországon akár 300 ezer hallássérült is lehet. Tehát ez nem egy elhanyagolható réteg, ugye ebbe talán beleszámítanak az időskoriak is, de ha azt mondjuk, hogy tisztán hallássérültek, mondom, a WHO arányszámok ezt mutatják, tehát több országban ezek az arányok jönnek ki. 10 millió emberből lehetséges, hogy jelen. De ha csak 30 ezer emberről volna szó, én azt gondolom, az is nagyon komolyan veendő. Az egyháznak van hozzájuk küldetése, és nagyon sokszor ezek a hallássérültek sokszor egy faluban úgy élnek, hogy ők az egyetlenek. Sokszor pont ezért magányosak is. Ma már az internet adta lehetőségek, könnyebben összekötik őket, de én azt gondolom, hogy az is fontos, ha már az internetet így használják, de ez általában fiatalokra jellemző, ha bár az édesanyám 75 évesen, vagy 70 éves korában már elkezdte használni az internetet, pont ezért, mert megmutattam neki, nagyon egyszerű, két gombot kell benyomni, és akkor működik minden. Így elérte a barátait. Én azt gondolom, hogy ez a csatorna alkalmas arra, hogy a kapcsolatokon keresztül elérjük, és azért jó, hogy vannak hallássérült hívek, mert éppen nem hívő hallássérülteket ők elérik, és ebben nagyon-nagyon támaszkodik rájuk a pasztoráció.
Sok irányba el lehet indulni, nem akartam félbeszakítani, de maradjunk itt az utolsó gondolatnál, hogyha már ezt említette, hogy Budapesten működik a katolikus hallássérült pasztoráció, és megemlítette azt, hogy sokszor akár egy kis településen, akár egyedül, vagy egy-két ember él, aki hallássérült, és épp ezért érezheti magát nagyon egyedül valaki. Milyen eszközök állnak rendelkezésre az egyházban, vagy az egyháznak arra nézve, hogy lelkipásztorkodást a hallássérültek területén is, akár egy kis városban, akár egy kis településen eljuttassa és gyakorolni tudja ezeknél az embereknél?
Az elsődleges közeg maga az egyház, meg az Isten igéje és az emberek szeretete. Tehát ezeken keresztül fogunk eljutni. Meg hát az áldozatkészség is, hát ezek anyagiak is szükségesek. Tényleg minden nap hálát adunk ezért, hogy a püspöki kar ezt nagyon komolyan veszi és támogatja is. És igazából olyan szinten van Budapesten a központja, hogy elődeim, Szilágyi Vilma és Izabella nővér, illetve említhetném közvetlen elődömet, Suló Lajos atyát, vagy kicsit még korábbra megyünk, Futó Károly atyát, akik már elkezdték a foglalkozást a hallássérültekkel. Nem olyan régen ünnepeltük a 40 éves fönnállását a pasztorációnak. Ez valóban Budapesten kezdődött el, de nagyon sok helyen az országnak működgetett kezdetlegesebb formákban. És most tulajdonképpen ez egy országos pasztoráció, csak most így adódott, hogy az iroda működik Budapesten. Ott van egy egyházmegyei pasztoráció is, és ezen fölül van egy országos pasztoráció is, aminek az a feladata többek között, hogy megszervezze a hallássérülteknek a lelki életét az egész országban. Most úgy néz ki, éppen találkoztam a görög katolikus püspökkel itt ezen a rendezvényen, és nyitott szívvel állnak azzal kapcsolatban, hogy létrejön a görög katolikus egyházmegyében is egy hallássérült pasztoráció. Mert tulajdonképpen az országos pasztorációnak ez az igazi célja, hogy létrejöjjenek ezek. Nekem a plébánosi, vagy pontosan a plébániai kormányzói teendőim azért ebbe megakadályoznak, hogy olyan fénysebességgel haladjunk, de Budapesten minden héten van szentmise, minden héten van hittanóra, akkor van szentségi előkészítő, van első áldozás, reméljük nem sokára lesz bérmálkozás, és ugye ez mellett ugye járjuk az országot, tehát én Lácra, Miskolcra mindenféleképpen járok. A többi helyen is már kialakítottuk az elsődleges kapcsolatokat, csak hát most munkatársakat is kell ehhez keresni.
Képzés folyik önöknél?
Hát az igazság, hogy erre mi nem vagyunk hivatottak, tehát ennek megvan a maga szabályozott rendszere, hol folyhat képzés. Talán a jövő zenéje az, hogy maga hallássérült pasztoráció is indíthat képzést, csak ezt akreditálni kellene. Most ennél fontosabb dolgaink vannak, de én azt gondolom, hogy például az is egy nagy lehetőség, ugye, hogy az internet, a honlapunk, ugye a közösségi háló, akkor ebbe segítség most az, hogy püspöki kar jó voltából, és hát itt kifejezetten a Bíboros atya nagyon nagy jó indulatát is meg kell említenem az összes többi püspök atyának a jó indulatával együtt, hogy létrejöhetett egy hallássérült stúdió, ahol egy kis kamerarendszerrel, ehhez szükséges számítógépes háttérrel meg tudjuk azt oldani, és ez a mostan a legfőbb törekvéseink egyike, hogy a egyházmegyei televíziók vagy vallási műsorokat, mert néha ugye ezt helyi televíziók készítik az ő számukra, ezeket ellássuk jelnyelvvel, és akkor abban az egyházmegyében itt ugyan a nagy lényeg, hogy az interneten természetes módon, de az az igazi szándékunk, hogy a kábeltelevíziókhoz valahova eljuttatni. És azt gondoljuk, így meg lehetne azt csinálni, hogy amennyire lehet az országot megszólítani ugye ezeken a kis jelnyelvvel ellátott műsorokon keresztül, tehát meg lehetne azt valósítani, hogy mondjuk egy vidéki kis falucskában is, hogyha észreveszi, hogy a helyi kábel tévén van ilyen műsor, akkor arra szépen rászokik, megnézi, és így valamilyen módon kapcsolatba tudunk kerülni, és esetleg egy-egy meghívást tényleg személyesen meg is hall, akármennyire hallássérült, a szívével. Nem csak a szívünkkel látunk jól igazán, hanem a szívünkkel hallunk is igazán. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez is egy nagy lehetőség, hogy ezeket elképesztő nagy távolságokat és elszakítottságot ezzel át tudjuk lépni. Habár nem reménykedünk gyors sikerben, itt éppen a görög katolikus testvérekkel éreztünk együtt, hogy ők is sokszor szorványban szolgálnak, és hát a hallássérültekre ez többszörösen is jellemző, mert tényleg van, hogy egy falucskába egyetlen hallássérült van, de van, hogy a 10-20 kilométerre, vagy 30-50 kilométerre nincs még egy. Hát az eloszlás teljesen változó, és az az ember eléggé magányos lehet.
Hogyha már itt az elmagányosodást ennyiszer megemlítettük, és a beszélgetés elején említette azt atya, hogy fontos, hogy odafigyeljünk, és fontos, hogy odaforduljunk azok felé, a társaink felé, akik valamilyen módon rászorulnak a támogatásra, a segítségre. Akár ön személy szerint az édesanyja családja révén, akár lelkipásztori tapasztalatai alapján, amit önökkel esetleg negatív vagy pozitív tapasztalatokat megosztottak azok az emberek, akikkel kapcsolatba került. Mennyire mondhatjuk el azt, hogy a hallássérültekkel kapcsolatban az empátia az működik, és a segítőkészség? Én számos azt mondom, hogy fogyatékkal élő, aztán, hogy mi mennyire vagyunk épek, ez számomra mindig egy más kérdés, és egy következő beszélgetésnek a témája lehetne, hogy mi, akik magunkról úgy gondolkodunk, hogy épek vagyunk, vajon ez tényleg így van-e? Mennyire empatikusak az emberek a hétköznapokban?
Vannak előrelépések, tehát most létrejött például egy olyan ügyfélszolgálati rendszer, a SINOSZ, tehát a Sigetek Országos Szövetségének keretén belül, hogy ott ülnek benne az irodában diszpécserek, és kapcsolatba tudnak velük lépni hallássérültek az interneten keresztül, tehát jelenleg. Persze mondhatnánk, hogy hát ha volna még több pénz, meg még több, akkor elérhetnénk a skandináv szinteket, de az igazság, hogy történtek előrelépések. Ami nehézség, az megint ugyanazt mondanám a nyelvi. Tehát amíg egy vak ember még hallgatja a rádiót, vagy a tévét is lehet hallgatni, ugye, vagy emberekkel találkozik, gyakorlatilag a szókincse teljes lehet. Ugye esetleg előfordulhat, hogy ugye halmozottan sérült emberről van szó, ott egy kicsit más a helyzet, de azért, hogy is fogalmazzak, túl a fizikai korlátoltságon egy vakember szellemileg nincs elválasztva a társadalomtól. Még egy siket nagyon sokszor. Tehát megdöbbentő dolgokat tudnék mondani, hogy 10 éves fiatalokkal beszélgetve például sokan nem tudják azt, hogy kilincs. Az ajtó része, de az, hogy kilincs, radiátor, konnektor, padló, plafon, ezeket a szavakat nem ismerik, mert ők annyira egy gyakorlati világban, mire használjuk ezeket, azt tudják. De hogy ezek a fogalmak mit takarnak, és ebben elnézést kérek, de nem a siketek vannak lemaradva, hanem a társadalom. És azért, mert erre nagyon komoly erőket kellene fordítani, én is dolgozom ezen, hogy ez megváltozzon, hát kisebb-nagyobb sikerrel, most itt ezen a találkozón is alkalmas volt a néhány találkozás olyan emberekkel, akik kicsit előrébb tartanak a maguk területén, ugye ennyiből jó volt, hogy másoknak, ugye akár a roma pasztoráció, vagy más elesett emberekkel való foglalatosságnál így rá tudtam kérdezni, hogy ti hol tartotok. És akkor voltak kedvesek, és megadták azokat a pontokat, ahol ők kicsit előre tudtak lépni. Én is ezekben reménykedem, de ez egy nagyon fontos dolog, hogy itt olyan hátrányok vannak, hogy itt egy Kazinczy-féle nyelvújításra lenne szükség. Tehát, hogy minden szónak, amit nem azt mondom, hogy mindennek, tehát én azt gondolom, hogy egy ilyen rendkívül speciális területre talán nem bírnunk kidolgozni szavakat, de itt bizony nagyon sok szó hiányzik, tehát nincs rá jelnyelv. És ez egy olyan komoly korlát, ami viszont az ő életükben szinte mindenhol kiütközik. A másik az, hogy mi vagyunk lemaradva, nem ők, hogy például az, hogy tényleg nagy türelemmel kell velük viseltetni. Nem fognak azonnal mindent megérteni. Ha már nem tudunk máshogy nekik hozzájuk beszélni, írjuk le. Tehát ez egy nagyon fontos, hogy lassabban beszéljünk, ha nem tudjuk leírni. Tehát ezt nyilván ezt az iskolába kellene megtanulni, hogy kellene bánnunk segítséggel élő emberekkel. Én mindig azt szoktam mondani a másfajta betegségekkel küzdőknek is, hogy ők értünk betegek, hogy mi szenté váljunk általuk. Tehát az Isten meg akart ajándékozni minket azzal, hogy jók lehessünk. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy ez egy csodálatos küldetés, amivel tényleg lehajolhatunk hozzájuk. Most is voltak érdeklődők, és sokaknak azt tetszett meg, hogy tényleg ezek az emberek mennyire kín élhetnek a periférián a maguk is életével, és milyen szép dolog oda menni hozzájuk, és segíteni nekik, hogy ne érezzék olyan távol magukat tőlünk. És én azt gondolom, hogy Istennek ez volt a szándéka velük, hogy ő úgy akar egy szebb világot alkotni, hogy aki tud segíteni, az szebbé lesz. Ezt úgy, hogyha mindenki egészséges, én kíváncsi lennék, hogy tudnánk produkálni. Ez Isten zsenialitása, és nagyon sokan meg is értik a problémáik mélyén ezt az isteni gondolatot. Nem hiszem, hogy az Isten akarná a betegséget, vagy a szenvedést, a bűnt, de én úgy gondolom, minden nehézséghez annyi kegyelmet ad, amennyi szükséges a nehézség okozta szakadék áthidalására. Ha egy ember nap mint nap áthidalja ezeket a szakadékokat, én azt gondolom, hogy ez egy előbb-utóbb egy rendkívüli emberré válik, mert aki a szakadékokon csak úgy átjárkál, hát az nem egy lehet akárki. Isten erre hív meg minket, hogy legyünk ilyen szakadék fölött járó emberek, és hát ekkor is mi is megtapasztalhatjuk, amikor mi leszünk esetleg szakadékba, hogy a gödör alján mégis a hegy tetején állhatunk. És én azt gondolom, hogy erre a tapasztalatra mindannyiunknak szükségünk van, és a végén el lehet ütni, hogy mindezekért az ember hálát ad.
Kedves hallgatóink, az elhangzott összeállításban Erdődi Gáborral Papp Ildikó beszélgetett.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 90,1,